15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Próbálkozz jobban, próbálkozz tovább. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál levele a Galatákhoz 6. fejezet 9. vers. Bármire vállalkozz is, a kitartásod lesz a siker egyik legfőbb előjele. Nem az számít csupán, hogy mennyire próbálkozol, hanem az is, hogy meddig. Hajlamosak vagyunk túlbecsülni, hogy mennyit tudunk elérni rövid távon, ám egy amerikai lelkipásztor és író szerint azt is alábecsüljük, hogy hosszú távon mennyit vagyunk képesek elérni. Hogy miért? Azért, mert a befektetett energia exponenciálisan növekszik. Minél keményebben és minél tovább dolgozol, annál inkább kifizetődik. Egy japán és amerikai elsőosztályos gyerekekkel végzett kísérlet során egy nehéz fejtörőt adtak a gyerekeknek, és a kutatók megmérték, hogy meddig próbálkoznak a megoldásával, mielőtt feladnák. Az amerikai gyerekek átlagosan 9,47 percig tartottak ki, míg a japán gyerekek 13,93 percig. Ez 47%-os különbség. Könnyen kitalálhatom, melyik csoport ér el jobb eredményt a matematika kompetencia teszteken. Bármire vállalkozzon is az ember, a siker mindig a kemény és kitartó próbálkozás mellékterméke. Ez semmivel sem helyettesíthető, és sehogy sem kerülhető meg. Legyen bár szó sportról, tanulásról, zenéről, matekról, vagy éppen szolgálatról. Számos kutatás igazolta, hogy mintegy 10 évre vagy 10 000 órára van szükség ahhoz, hogy bármiben is magas szintre jusson valaki. Keményen és sokáig kell dolgoznod érte. Malcolm Gladwell szavaival élve, a 10 000 óra a nagyság mágikus száma. Előfordult már, hogy lemondtál egy Istentől kapott ötlet megvalósításáról? Hogy egy idő után nem küzdöttél tovább egy ügyért, amit Isten helyezett a szívedre? Az engedetlenség porra lepte be az Isten léptékű álmaidat? Ne mondj le róluk! Próbálkozz jobban, és próbálkozz tovább!
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok, várom önöket a Svéd Asztal című programmal. Vendégünk lesz Bodonyi Csaba, Széchenyi Éből és Makovec díjas építész, aki a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális csoportjának vezetője. Munkájukról beszél majd.
Regionális akadémiáknak azt a szerepet szánta, hogy a lokális értékeket figyeljen, azokat támogassa. A mi akadémiai részlegünk, vagyis hát a Miskolci Akadémiai Csoport, ezt tűzte zászlaját.
A miskolci születésű Ferenc Marcell kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját, amelyet a Pesti Vigadóban június 23-án vehetett át.
Abból táplálkozom, amit Miskolc adott, azt a fajta igazmondást, kiállást és emberséget.
Kedves hallgatóink, ezek a témáink, maradjanak velünk!
Nézegetem, amit írtál nekem, magammal vajon ezt miért teszem, úgy fáj. Nem biztos ez már. A sorok között a hajfonatod, emlékszem mikor, hogy forgatod, nem már. Milyen ez már? Beszeg régen, mikor kértem, nem játszottál velem. Igen, régen, történt régen, ne sírjál szüntelen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Szívesen látlak, ezt te is tudod, csak ne nyomjanak el a gondolatok, nem már. Nem kell ez már. Ülhetünk együtt a szőnyegemen, amit te vettél, na ez is milyen, nem száll. Ez kimarad szál. Besszeg régen, mikor kérted, nem játszottam veled. Igen, régen, történt régen, nem sírok már szüntelen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Túl sokat kérdezel, én nem hiszem el, hiszen nem vagyok már olyan fontos neked. Túl sokat kérdezel, én nem hiszem el, hiszen nem vagyok már olyan fontos neked.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Stúdiónk mai vendége Bodonyi Csaba, Ybl Széchenyi és Makovec Imre díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális csoportjának elnöke. Bodonyi Csaba, az MMA Észak-Magyarországi Regionális Testületének a vezetője immáron második ciklusát kezdte februárban, amikor ismét megválasztották. Köszöntöm szeretettel, és talán indítsuk azzal a beszélgetést, hogy meséljen nekünk egy kicsit az MMA küldetéséről. Egy olyan szervezetről van szó, amit még 91-ben Makobe címre alapított, átalakult köztestületté, de most együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával végzi a munkáját. Mi a küldetésük?
Én, mint alapítótag, eléggé emlékezem a kezdetekre, amely 1992-től indul, bár voltak előzményei. Lényegében a 90-es évek fordulata hozta azt a gondolkodást, hogy bizonyos tevékenységeket nem az állam és a kormányzat feladatának kéne tekinteni, hanem önkormányzati feladatként. Ekkor alakultak a kamarák, például a szakmai kamarák, és ekkor alakult ki a Magyar Művészeti Akadémiai Egyesület is, hasonló céllal, hogy a kulturális életnek a gerinceként ne a kormány feladata legyen a magyar kultúra inspirálása, hanem az önkormányzatok ebben vegyenek részt, mint tanácsadó testület. Mikor ez megalakult, a köztestületiség, mint cél, akkor már felmerült, és ez csak 2011-ben valósult meg. 20 évvel később, addig az akadémiai tagok bővülő létszámmal magunk tartottuk el az egyesületet, illetve hát még adományok segítettek abban, hogy fennmaradjon 20 éven keresztül. Ugyanekkor alakult ki a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, itt fontos szó az irodalmi, mert az eredeti szándéka a Tudományos Akadémiának az volt, hogy a hagyományos felállást követve az irodalmat is vegye be az akadémia tevékenysége közé. Ebben különbözött a Makovec-féle javaslat, mert az összművészeti javaslattal élt, és tulajdonképpen ez volt a döntő különbség. Nem politikai, mint ahogy mások mondják, hiszen volt olyan időszak, és pont Miskolcon is volt ennek egy példája, hogy együttműködött a két akadémia, a Gondolatvonal Rajz című kiállítás itt volt a Miskolci Galériában, aztán azt hiszem Pécsre került, de akkor az együttműködés még egyértelmű volt, bár a különbségek, nézetkülönbségek fennálltak. És én úgy tudom, hogy például építész csak 2000 után lett az akadémiában, a Széchenyi és Irodalmi Akadémiában az első építész akkor lett tag. Aztán az akadémia egyre létszáma bővült, mikor volt a kettős állampolgárságról a dicsitelen szavazás, akkor Makovec Imre úgy döntött, hogy kiegészítjük a határon belüli kulturális élet tagjait, kiegészítjük a határon túliakkal, és akkor meg kibővült, és ezzel aztán kb. 140-es létszámmal került olyan helyzetben 2011-ben, hogy köztestületté alakult, és az alkotmányba került a szerepe. Azóta működik 9 tagozattal, 9 szakmai ágazattal, körülbelül 1000 rendezvényel évente, meg kialakult a régió, ez most ez 3-4 éve történt.
2022-ben jöttek létre a regionális műhelyek.
Amit én nagyon fontosnak találok, olyan, mint egy kettős honfoglalása az akadémiának, tehát kiterjesztette a tevékenységét, és a regionális akadémiáknak azt a szerepet szánta, hogy a lokális értékeket figyeljen, azokat támogassa. A mi akadémiai részlegünk, vagyis hát a Miskolci Akadémiai Csoport, ezt tűzte zászlajára, hármas jelszavunk van. Az egyik a lokális értékek felmutatása és támogatása, a másik a fiataloknak a tehetségeknek a támogatása, és harmadik a összművészetiség. Ezt a hármat követjük. Évente kb. 20-25 programot tudunk támogatni a hozzánk tartozó 3 megyében, a Borsod megye, most már nem vármegyét kell mondani, azt hiszem.
Még vármegyét.
De hát a Borsod vármegye, a Heves és a Nógrád vármegyék, valamint területileg, miután Kárpát-medencébe gondolkodunk, hozzánk tartozik, és a mi figyelmünket számíthat a felvidéki magyarság körülbelül a Duna vonaláig, illetve a Kárpátalja is. Vannak innen tagjaink, több külföldi tagunk van, Erdélyből is van 2, szlovák területről van 2, és 1 pedig a Kárpátaljáról.
No hát, amit így a kívülálló lát, hogyha arra kérem most, hogy röviden összegezzük az első ciklust, tehát a 2022-től tartó ciklust, akkor kiállítások, hangversenyek, konferenciák, hogy lehetne összegezni?
Hát igyekszünk mind a 9 múzsát szolgálni, és olyan programokat támogatni, akik ezt megvalósítják. Szoros kapcsolatban vagyunk a Miskolci Galériával. Ott nem régen egy saját programként megvalósult a MMA fiatal ösztöndíjasainak az összművészeti kiállítása. Támogatjuk például a debrődi nyári művészeti tábort, amelynek a Kassai Rovás Egyesület a gazdája, nevezetesen Szabó Ottóék, akik fogadják a magyar ösztöndíjasokat, kb. 4-5 évente. Ugyancsak egy művészeti tábort támogattunk Kárpátalján a Matl Péter vezetésével, és hát Tokajba saját programként építjük és támogatjuk a Makovesz háznak a rekonstrukcióját, amelyet valamikor a nomád nemzedék a félsziget végén épített fel. Ennek most a klónozott mását próbáljuk helyreállítani és emléket állítani a nomád nemzedéknek, ami tulajdonképpen a Művészeti Akadémia magja is volt, hiszen ugyanazok az emberek voltak, és ugyanúgy összművészeti szempontok szerint szerveződtek. Egy értékes generációnak volt a szellemi forrása mai napig. Ennek a rekonstrukciója folyik, és most nyáron átadásra kerül. Különböző népművészeti programokat is támogatunk, Palócföldön például, de Egerben is, és újabban díjat alapított a Regionális Akadémia, amely egy oklevél, amelyet azok érdemelnek ki, akik nagyon sokat tettek a kultúra szervezéséért a régióban. Ezt a múlt héten adtuk át.
És ez Heves megyébe került, ez az első díj?
Heves megyében, igen, és ezt a Halasi Csilla kapta, Kőpál özvegye, aki a hevesi kiállítótermet és emlékházat működteti nagyon magas színvonalon.
Hogy említsek már egy személyes élményt, én egy egész napot eltöltöttem Kőpállal az ő családjában, Csilla főzte a bablevest, és akkor mindenről tudtunk beszélgetni, elmentünk a művésztelepre, lakásába, mesélt a családjáról, valami csodálatos légkör volt abban az otthonban, és hát ez nagyon örvendetes, hogy Kőpálnak az emlékét az özvegye ilyen módon őrzi.
Hát Kőpál ezt megérdemli, hiszen fantasztikus tehetséges szobrász volt és tanár. Egy nagyon színes egyéniség volt. Igazi művészember volt. Hát a bohém természetű is volt, ezt lehet mondani, de ezért lehetett vele jól kommunikálni. A komoly dolgokat is vidáman fogadta, és sokan szerették.
A tanítványai is nagyon szerették.
Igen, és hát igen, ő is táborokat vezetett, ez a hagyomány azt hiszem folytatódik Hevesen. Hát Miskolcon is van alkotása Kőpálnak szerencsénkre.
Ez az egresi szobor.
Igen. Én úgy gondolom, hogy a Halasi Csilla folytatja az ő konzerválja az ő szellemiségét.
Igen, hát szóval a Művészeti Akadémia tulajdonképpen közösséget teremt azoknak a művészeknek, akik a hétköznapokban magányosan alkotnak. Mert hát azért egy festőművész, akár egy irodalmár magányosan alkot. Tehát kell az a közösség, kell az a kohézió, és kell az a alkotó ösztönzés, amit egy ilyen közösség nyújtani tud.
Ez igen, ez hasonló a Tudományos Akadémia közösségéhez, amelyet itt a művészetek vezérelnek, és a közösség nem csak önmagáért van, hanem rengeteg esemény szerveződik ebben a közösségben, ami tovább építi és szorossá teszi a kapcsolatokat. Már említettem talán, hogy az akadémia körülbelül 1000 programot szervez Budapesten és környékén és külföldön is. miközben egyszerre 300 ösztöndíjasa van, ami egy másik fajta közösség, a fiataloknak és az utánpótlásnak a közössége.
Ami viszont rengeteget jelent egy kezdőművész számára, hogy meghatározott ideig havi fix ösztöndíjat kap. Tehát ez induláshoz fantasztikus nagy segítség lehet.
Igen, és inspiratív lehet az is, hogy ők találkoznak az idősebbekkel, az akadémia tagjaival, illetve egymással is, korosztályi szinten. És úgy gondolom, hogy ezek mesteriskola az én hivatásomban ugyanígy emlékezetes közösség lesz, mint egy-egy érettségiző osztály, és ezek az emberek egymással később is kapcsolatba kerülnek, vagy munkakapcsolatba kerülnek.
Most egy picit eltérnék, mert hogy ezen a héten emlékeztünk meg, éppen a beszélgetésünk napján, a keddi napon Plesz Antalnak a születésnapjáról, és hát Bodonyi Csaba személyét illetően nyilván az embernek eszébe jut az a mesteriskola, amit ő jelentett.
Hát a Plesz Antal szerepe rendkívül.
Önnek fiatal korában, tehát egy hasonló szituáció lehetett.
A furcsaság, hogy épp ma van a születésnapja.
Igen, igen.
És ő rá sokan emlékeznek, nem csak a születésnapja miatt, hanem a hatása miatt. Nemrégen temettük egyik kiváló kollégámat, Dobó Jánost, és ott három búcsúztató szöveg hangzott el, és mert két személy temettek egyszerre, és egy pap is volt, tehát mind a három emlegette Plesz Antalt. Hogy ez miért van, ez egy elég különös dolog, elgondolkoztató. Kétségtelenül, hogy ő egy szokrateszi bábaként működött, és egy igazi mester, talán született mester volt, akikhez úgy vonzódtak a fiatalok, hogy szinte akarták más szakmából is, tanulja vagyok ennek, megszólították, hogy legyen ő a mestere. Hát persze ő nem vállalta ilyen széles körbe. Felszabadító ereje volt, és nagyon értett az emberek nyelvén, de egyénekre lebontva. Tehát ő nem volt csoportgurú, sosem szerepelt előadás, például nem tartott, egy 3-4 főnél több emberrel egyszerre sose beszélt, de mindenkivel tudott úgy beszélni, hogy az annak a személyisége szerint történt, akivel beszélt. Úgy tudott minket letolni másokat is, hogy örültünk neki. Ez is egy komoly tehetségnél, amelyet, hogy ő nagyon jó átfogó gondolkodású építész volt.
A fiatalokról beszélünk, találkoztunk a mostani galériabeli triennáli megnyitóján, és nagy-nagy örömmel fedezte fel az ember, hogy mennyi fiatal alkotó gyűlt ott össze. Tehát a fiatalok viszik tovább a művészetet.
Hát nem tehetik, mert beléjük szorulna a tehetség, az élettel való kapcsolat, ezt valahogy ki kell fejezni, ez a, úgy mondja Németh László, hogy nincs rosszabb dolog az embernek, mint kihasználatlan alvó képességeik. Tehát nyilvánvalóan az alkotás programja a születésünknél fogva belénk van programozva. Ezt fel kell ismerni, igen, támogatni kell, és ebből építkezünk.
Beszélgettem a fődíjassal, 26 éves fiatalember, aki 2 éve végezte a képzőművészeti egyetemet, és hát ő mondta, hogy milyen sokat jelent neki ez, hogy most ezt a triennáli fődíjat megnyerte, mert hogy eddig kiállítgatott ő, mondjuk Gödön, ahol úgy tapasztalta, hogy az ismerősei meg a rokonai megnézték a kiállítást, de hát ő szeretne többet mutatni magából, és hogy ez most egy olyan indító erő a számára, és gondolom, hogy a Művészeti Akadémia lehetőségei is ilyen indító erők lehetnek.
Igen, hát annyiban is, hogy mi támogattuk ezt a triennálét, mint akadémia, anyagilag is támogattuk, meg szellemileg is, és ez a bemutatkozás nyilván minden fiatalt inspirál, mert hát hisznek, még nyilván hinniük kell abban, hogy a képességeikkel tudják alakítani valamelyest a világot, vagy legalábbis színesíteni tudják azt.
Lezajlott a múlt héten talán az a közgyűlés, amelyen bemutatták az régió elnököket. Milyen szakmai programot határoztak meg?
Én nem vettem részt ezen az értekezleten Budapesten, mert egy egészségügyi programot kellett teljesítenem, és nem tudtam módosítani rajta. Tehát lényegében a stratégia én szerintem nem változik, amit ennek a hármas célnak akarunk jövőre is megfelelni. Szeretnénk több saját programot kezdeményezni, ehhez viszont többletforrás kellene, ezért mi szorgalmaztuk a Miskolci régió részéről, hogy tekintsük az akadémia tagozataival azonos rangúnak a régiókat. Ez anyagilag ez egy dupla lehetőséget jelentene.
Budonyi Csaba, Ébül Széchenyi és Makovec díjas építész volt a vendégünk, akinek nevéhez számos miskolci épület fűződik, és hát nyilván templomok, környék, Tokajváros főépítésze volt, hát egy nagyon-nagyon gazdag szakmai múlttal rendelkezik, és nagyon köszönjük, hogy a fiatalokat is így összefogják, hiszen szükségünk van az új nemzedéknek a elindítására és az ő munkájukra.
Ez a felelősségünk.
Köszönöm szépen.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szét koncol. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél. A fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt. Egy nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom. Túllépem a gyávaságon, és megnyugszik a szív. Megnyugszik a szív, megnyugszik a szív.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Ferenc Marcell kapta a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját. A Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia székházában június 23-án adták át az akadémia idei köztestületi díjait. Az elismeréseket a magyar szellemi élet azon jeles képviselői kapják, akik kiemelkedő munkásságuk, életművük révén maradandót alkottak a művészet, a művészetelmélet vagy a művészet szervezés területén. Az MMA nagydíját Ferenc Marcell Kossuth és Ybl díjas építész, az MMA rendes tagja kapta. Ferenc Marcell egyedi stílusú építészete, hazai és nemzetközi téren egyaránt sikeres középülettervei, valamint a Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Atlétikai Központ vagy a Duna Aréna komoly nemzetközi díjakat is kiérdemeltek. A miskolci születésű építésszel akkor beszélgettem, amikor a Néprajzi Múzeum a világ legjobb középülete címet nyerte. Óriási eredményről kaptunk hírt, miszerint a világ legjobb középülete lett a május 30-án Szingapurban kihirdetett eredmény szerint a Városligetben a Néprajzi Múzeum, és hát nekünk óriási büszkeség miskolciaknak, hogy a miskolci születésű Ferenc Marcell tervező munkája ez az épület. Jó napot kívánok, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll ebben a beszélgetésben. Hát nem az első díja ennek az épületnek, de én úgy gondolom, hogy ez a legrangosabb.
Kezicsókolom, és köszöntöm én is a miskolciakat.
Ez a legrangosabb díja eddig ennek az épületnek, hiszen már nagyon sok elismerésben részesült.
Az ingatlan szakma szempontjából kiváltképpen, még annak idején 2018-ban, amikor a tervpályázatot elnyertük, és elkészültek a tervek, akkor történt egy hasonló esemény, de akkor még a terv formájában kapta meg a világ legjobb építészeti középületi tervdíját. De hát ez most hatalmas öröm, hogy 6 év távlatából a megvalósult épület is hasonló sikert tudott hozni az ország számára.
A miskolci kötődése kapcsán édesapját kell megemlítenünk, aki úgyszintén Ybl díjas építész, és hát ugye azok a miskolci évek az Északtervnél, majd a miskolci építésziroda, ahol Bodonyi Csaba és Plesz Antal társaságában alkotott, és hát a Miskolci Egyetem aulája, a Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza, a Malom vagy a Jezsuita Gimnázium, amelyet említhetnénk jelentős munkái közül. Hát én gondolom, hogy ebben a családban felnőni egyenes út vezetett ahhoz, hogy ön is tervező lesz.
Nagyon kedves, hogy megemlíti Ferenc Istvánt édesapámat, és Plesz Antalt, aki pedig ugye a mestere Bodonyi Csabának, édesapámnak és Bán Ferencnek, mind kiváló Kossuth díjas tervező, és hát a mester kezéről kerültek ők ki, és mondhatom így egy kicsit talán itt a örömömben, hogy így azért ilyen vállakról indulni, azt hiszem kötelesség is, hogy azt a hagyományt folytatva örökértéket hozzon létre az ember. Ezt a célt, ezt belénk nevelték a mesterek.
1970-ben született, de már Budapesten érettségizett. Mire emlékszik a miskolci évekből?
Abból táplálkozom, amit Miskolc adott. Azt a fajta igazmondást, kiállást és emberséget.
Tehát kemény alapokat ad Miskolc, ugye? Fogalmazhatom
nagyon, ki. Nagyon komoly emberi alapokat ad. Én egy nagyon különleges helynek tartom valahogy földrajzi értelemben is, szellemi lelki kisugárzásában, és hát azon a vidéken számomra olyan kedvesen beszélik a nyelvet, az irodalmi magyart, ami nélkül egy tervező meg se tud mozdulni, hogy ne tudja megfogalmazni gondolatait szóban vagy írásban. Ez mind kellett ahhoz a sikerhez is, ami most történt.
A pályafutásában nagyon jelentős szerepet tölt be az oktatás. Kérem, erről beszéljen nekünk egy kicsit.
Dobó János mondta, ugye a baráti kör, Plesz Antal tanítványa volt ő is, Bodonyi Csaba édesapám mellett, Bán Ferenc mellett, hogy az ember ne csak idézőjelben legyen egy jó szakember és tervező, hanem fektessen be a jövőbe, igenis kötelessége továbbadni azt a tudást, amihez ő is hozzájutott, tehát tanítson, oktasson, vegyen részt a szakmai közéletben, és hogyha tud, ezeknek a vállán a közügyek gyakorlása mellett, tehát szakma, tanítás, közügyek mellett minél többet tegyen az országért. Én azt gondolom, egy építész azzal tett a legtöbbet, olyasfajta épületet tervez, amit ő maga, az alkotó személye mindenképp az ország javára és az ország szolgálatára szán. Ezt tanultam a mestereimtől.
Igen, hát a Budapesti Műszaki Egyetem, a Debreceni Egyetem és jelenleg a Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi kara, amelynek professzora, tehát ezek a főbb állomások, ugye?
Igen, így van. Azóta Óbudai Egyetemre keresztelték át a Szent István Egyetemet, igen, de azt a csapatot, tanári gárdát próbálom erősíteni, amely kiváló egyéniségekből áll. Az ország több kiváló Ybl díjas tervezője vezeti a tervezési tanszéket, Kis Gyula tanárul Ybl díjas tervező, Csontos Györgyi most kapott Ybl díjat, és Anthony Gall kiváló ausztrál-magyar tervezővel próbáljuk ugye az ifjúságot nevelni.
Ön is Ybl díjas, 2013-ban kapta meg az Ybl Miklós díjat, és kétszeres pro architektúra díjas, és hát 93-tól a Napur építésziroda tagja, amely tulajdonképpen kapta ezt a megbízást a Néprajzi Múzeumra. Hát ez egy óriási kihívás lehetett.
Ez egy nemzetközi terpályázatnak az eredményeként született ez a döntés, hogy a irodánk nyerte 2016-ban a tervpályázatot. A világ 10 legjelentősebb múzeumtervező irodája indult el a pályázaton, és további 6 magyar iroda. És hát ez egy nagyon, nagyon különös és különleges helyszín, és egy nagyon komoly tervezési programnak kellett megfelelni, amit pedig a jelen intézményigazgató Kemecsi Lajos és 120 munkatársa a pályázatot megelőző 2 évben dolgozott a projekten, hogy mint tervezési program elő tudja állítani azt, amit aztán nekünk térbe kellett önteni.
Hogyha számokban idéznénk a Néprajzi Múzeumot, akkor 34 ezer négyzetméternyi terület, 7 ezer négyzetméter kiállítótér, és a felső szint, a terasztér is talán 7 ezer négyzetméter.
Így van, tehát ez egy nagyon érdekes telek, egy 300 méter hosszúságú, 100 méter széles telek, ugye ez egy macskakövezett parkolóterületen helyezkedett el, és onnan próbáltuk azt a víziót erősíteni, amelynek az atya Bán László kormánybiztos volt, aki a Liget projekt megálmodója, és a magyar kormányzat támogatásával megkezdte ezt a munkát 10 évvel ezelőtt, és bízunk benne, hogy a megtestesülő épület, amit most már nem csak budapestiek, hanem vidékről érkezők és külföldről érkező vendégek használnak ezt a nagy hajlított zöld kelyhet, most már ténylegesen birtokba veszi a város és az ország.
Én amikor ott jártam, megmondom őszintén, lehet, hogy most a néprajzosok egy kicsit megorrolnak, de én nem tudtam eldönteni, hogy a tárgyakat nézem, vagy az épületet, mert annyira lenyűgöző, és maga az épület egy olyan vizuális élmény, hogy szinte az ember nem is tudja, hogy hogyan nyissa ki a receptorait, hogy mindent befogadjon belőle, de hát egy fantasztikus feladat, mert a világ kultúr kincsének kellett környezetet teremteni. Szóval ez emocionálisan és egy rendkívüli feladat lehetett.
Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy ma már múzeumot csak úgy lehet tervezni, hogy maga a térbelisége, az architektúrája is vonza az embereket, tehát ez tényleg cél, hogy kívül-belül egy olyan élményt adjon, egy maradandó élményt a látogatónak, ami által tulajdonképpen óhatatlanul, önkéntelenül is sokkal mélyebben a lelkébe tud szivárogni az a kultúrkincs, ami magában az épületben található. Tehát ez a páratlan anyag, a magyar gyűjtemény a világon párját ritkítja, csak kerámiából 10 000 darabszámú gyűjteményük van, amiből 4 000 ki van állítva, hát egész Európában nincs 3 000-nél több tárgy kiállítva. Tehát topzódik a magyar állomány az értékekben, és a ház úgy lett tervezve, hogy ezeket a műtárgyakat megismerve tulajdonképpen szinte a műtárgyakhoz terveződtek az egyes rejtett térbugyrok, egy barlangszerű térszövevényről beszélünk, ami a ház belsőben található, hogy ott jól érezzék magukat a félhomályban ezek a azok a kincsek, amik nagyon sokáig porosodtak szekrényekben, és most végre a nagy közönség láthatja. És hagyd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szeptemberben megnyílik a nagy állandó kiállítótér, és így azt gondolom, hogy a múzeumigazgató úr 9 éves erőfeszített munkája végre lépbe fog érni, és így összességében egy 8000 négyzetméteres állandó kiállítással találkozhat a látogató szeptemberben.
Azt is el kell mondani, hogy a kiállítótérnek szinte a 60%-a a föld alatt van, tehát azért Igen. egy fantasztikus létesítmény ez. Hogyan működik a terasz? Hiszen ott is egy utat járunk be, egy átkötés, egy szakrális átkötés, így nevezi talán valamelyik portré filmjében, ahhoz a fantasztikus körbevevő műemlék együtteshez, ugye a Szépművészeti, a Műcsarnok, a Hősök tere, a Városliget, tehát ebben a történelmi környezetben egy 20. századból történő átkötés.
Igen, nagyon fontos volt a számomra, hogy az a turista, aki a világörökségi helyszíneken át a Budai vártól végsétálva az András úton kiérkezik a történelmi nemzeti origónkhoz, a Hősök teréhez, megnézi a két nagy múltú múzeumot, a Szépművészetit és a Műcsarnokot, és elindul a zöldbe pihenni a Városligeti tó mentén, legyen egy olyan belső kulturális főutcája ennek az útvonalnak, ugye a Dózsa-György út mentén, amikor ő pihen, sétál, kikapcsolódik, kicsit talán már megéhezik és enni akar, és egyszerűen csak a séta közben éri az a döbbenetes erői meglepetés, hogy ő most egy újabb kiállított térben van. Tehát egy picit próbáltuk egy olyan nyitott múzeum képét közösen megfogalmazni az intézménnyel, ami szinte a maga természetességével, a természetből az ott lévő sétálókat csak így bevonza az épület, magába szippantja. És hát a ház az egy 1 kilométer átmérőjű, nagy köralakú metszete van az épületnek, egy meghajlított mesterséges ív, amilyen a felszíne, az a nagy zöld kultúrkehely, ugyanez a logika mentén, egy nagy lesülyeztett belső térbe található a múzeum tér, így került a föld alá 60%-a kiállítótereknek. A felső terek pedig nagy teraszokkal kapcsolódnak a felső tetőkerthez.
Említettük már, hogy számos díjat kapott már a tervezéstől kezdve ez az épület. Most ez a díj, amelyet Szingapúrban elnyertek, ez azért is fantasztikus, mert mintegy 30 országból 60-valahány szakember döntötte ezt el. Tehát ennek most már óriási világvisszhangja kell, hogy legyen.
Györgyevics Benedek úrral beszéltem, miután nagyon kedvesen nyilatkozott a híradóban.
Ő a Városliget ZRT vezérigazgatója.
Ő a Városliget ZRT vezérigazgatója. Ő nem lett volna, akkor a ház sem lett volna. Ő az a professzionális szakember, akinek a szakértelme kellett a sikerhez, mind a zeneháza kapcsán, mind a Néprajzi Múzeum kapcsán, és remélhetőleg a galéria kapcsán is. Jó kezekben volt a projekt, most is az elmondása szerint ez egy rendkívüli dolog. Ebben a kategóriában magyarok még sosem nyertek, középület kategóriában, óriási a verseny a világban. Több mint 3000 épület közül választja ilyenkor ki ez a 60 fős grémium, akik aztán abszolút nem befolyásolhatóak, hiszen 30 országból jönnek, utaznak ide repülővel, és nézik végig a terveket. Így került kiválasztásra az épület, amelyen nagyon boldogok vagyunk mindannyian.
Ez a művészetet szolgálja, a muzeológiát szolgálja, de én megemlíteném még a Duna Arénát, a Nemzeti Atlétikai Központot, másik nagyon jelentős munkáit, további jelentős munkáit. Most éppen mind dolgozik, ha jól olvastam, akkor a Matthias Corvinus Kollégium számára készít terveket.
Igen, ezek a Matthias Corvinus Kollégium központi épületére kiírásra került egy országos tervpályázat, amit 3 évvel ezelőtt sikerült megnyernem. Mátyás király tiszteletére, az intézmény névadójának a tiszteletére készülő késő gót koronareneszáns stílusú, de abszolút mai modern épületnek a tervei elkészültek. Most zajlik a munkásőrség épületének elbontása, és bízom benne, hogy jövőre megindul az építkezés, és 2026-ban átadásra kerül.
Én nagyon szépen köszönöm, és minden miskolci nevében engedjenek, hogy nagyon sok szeretettel gratuláljunk, nagyon büszkék vagyunk magukra, és hát további sikereket kívánok. Azt még el kell mondanom, hogy 2023-ban Prima Primissima díjat is kapott, ezt még kihagytam a felsorolásból. További sikereket kívánunk, és további ilyen fantasztikus épületeket saját magunknak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, engedjen meg egy mondatot, minden miskolcit nagy szeretettel ölelek.
Kedves hallgatóink, június 23-án vehette át a Magyar Művészeti Akadémia nagydíját a miskolci születésű Ferenc Marcell építész. Vele beszélgettem az iménti percekben.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok, nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, a múltam hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Már nem vágyom felé. Csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Néhány perc múlva 16 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. Várom Önöket a következő órában is.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Nem ér valóság, idegen földön.
Tiszán innen és Tiszán túl.
Thank you. Rózsára fáj.